Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Szóba áll a bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. Erre Jézus a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Ő kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos nővelkedik kenyérben, mondta, én pedig itt éhen halok. Fölkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseit közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt. Elveszett, és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsod. S te nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Erre ő ezt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Fiam, te mindig itt vagy velem, mindenem a tiéd, de hát most örülnünk kellett a szónak nem a kényszer értelmében, vagy a muszáj értelmében, hanem egy természetes belső késztetés alapján, hiszen elveszett, de megkerült, hát halott volt és életre támadt. Hát mi mást is tettünk volna a szívünkből kiindulva, mint hogy örüljünk és örvendezzünk e fölött. Arról szeretnék most beszélni, amit az apa elmond az idősebbik fiúnak, és azt mondja, fiam, te mindig itt vagy velem, mindenem a tiéd, és mindig is te és a te öcséd is az én fiaim lesztek. Erről szeretnék most beszélni, és azzal hadd kezdjem, hogy nem tudom, nem furcsa ez, hogy azt mondja ez az apa ennek az idősebbik fiúnak, hogy te mindig itt vagy velem. Most ez annyira vigasztaló? Hát a fiú is tudja, hogy mindig itt van. Hát éppen ez a baj, hogy mindig itt van, és még ez se volt elég ahhoz, hogy egy hízlat borjút, vagy egy gödőjét, vagy egy báránt, vagy valamit kapott volna. Hogy nem, de talán az van a mi világunkban, hogy az apa nem mondta pont jól. Hogy az lett volna jó, hogyha az apa következőt mondja, fiam, én mindig itt vagyok veled. Hát én mindig itt vagyok veled. Hát te mindig számíthatsz rám, te mindig kapaszkodhatsz belém, engem te mindig elérhetsz, te mindig tudhatod, hogy nincs az a baj, az a nehézség, amikor én ne lennék ott. Igen ám, de nem véletlen, hogy ez a mondat így hangzik el, a mondatnak ez az első része, hogy fiam, te mindig itt vagy velem. Miért is? A mai történetben két fiúról hallunk. És tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy ahogyan ez a két fiú az apával van, éppenséggel a legjobb kifejezés rájuk, hogy fiúk. Már nem kisfiúk és nem gyerekek, de még nem is felnőttek. A kettő között vannak. És a kettő között még a gyermekvilágnak ezt az elevenségét őrzik, ahol ők a kisfiúk, ők a kicsik és a gyámoltalanok, de közben akkor ők számíthatnak az erős és nagy apára, és ezért annak a mennyei atyának mégiscsak úgy kellett volna mondani, hogy fiam, én mindig itt vagyok veled, hát te mindig. De hogy ez a mennyei atya felnőtt számba veszi a fiait, ezért aztán a vagyonát is szétosztja köztük, és azt mondja nekik, fiam, te tudod, hogy te mindig velem vagy? Mi a különbség? Mikor a gyermeki hitvilággal élünk, akkor azt várjuk, és ennek a tapasztalatát kérjük az élet viharai között, mélypontokon, nehézségekben, hogy Isten mutassa meg magát, és bizonyuljon olyan Istennek, aki bebizonyítja nekünk, hogy mindig velünk van. És amikor bebizonyította Isten, hogy mindig velünk van, akkor azt mondjuk, na igen, van tehát gondviselés. De ebben a történetben ez fordítva van. És ez nem véletlen. Mert az apa nem csak ember számba veszi a fiait, hanem felnőttként néz rájuk. És azt mondja, tulajdonképpen akkor fogod megérteni, hogy miért tettem ezt az öcséddel, ha fölfogod, mit jelent az, hogy te mindig velem vagy. Mert gyerekként azt megértetted, mit jelent neked, hogy én veled vagyok. De mikor fordítva van? Újból és újból szeretem idézni Hamvas Bélának ezt a mondatát, aki azt mondja, hát ha az igazság el is hagy engem, az az ő dolga. Én az igazságot el nem hagyom, mert az meg az én dolgom. Mikor valakiben tudatosul az, hogy én mindig Istennel vagyok. Akkor ez azt jelenti, hogy újból és újból megvannak azok az áldott helyzetek és pillanatok, nem azok, amikor kérem Istent, hogy hagyd tapasztalja meg a segítségét, gondviselését, legyen kibe kapaszkodni, hanem azt mondom, Uram, van egy kis szabadidőm, csináljak-e most valamit? Uram, akarsz-e most belém kapaszkodni? Uram, kéne egy kicsit az én segítségem, vagy nem? Uram, el akarnál-e küldeni ide vagy oda? Van-e most valami sürgős dolog, most pont ráérek? Vagy, Uram, most egyáltalán nem érek rá, de ha valami fontos dolog van, azért szóljál nekem. Tulajdonképpen a fordulat a hitünkben, a gyerekkorból, a felnőtt korba, mikor nem ezzel a gyermeki naivitással és persze reménységgel, és ahogy egyre idősödünk, egyre több reményvesztett tapasztalattal próbálunk még hinni Istenben, aki gondviselő Isten, és aki azt mondja neki, hát fiam, velem vagy, és akkor azt mondjuk, jó, jó, hát ezt szoktad mondani, de már van legalább 5 élményem, amikor ezt nem éltem meg egyáltalán, akkor nagy bajban voltam, és úgy éreztem, egyedül vagyok. Az első gondolat így szól, hogy ez az apa már nem egyszerűen csak fiúnak nézi ezt a két férfit, hanem férfinek, felnőttnek, és azt mondja, ha te tudni akarod, hogy én ki vagyok, és hogy miért tettem ezt az öcséddel, akkor ha megérzed, megsejted azt, mit jelent az, hogy te mindig velem vagy, akkor fogod ezt érteni. És akkor tudsz velünk együtt örülni és ünnepelni. Mert különben ez az ünneplés állandóan aggodalomba, kétségekbe és félelmekbe fog fordulni. Tényleg velem vagy? Tényleg gondviselő Isten vagy? Ez az első. És aztán a második azt mondja, te mindig velem vagy. És azután mindenem a tiéd. Úgyhogy megint érzünk valami nem harmonikusat. Mert hát de a fiúnak a gondolata érthető, nem? Soha nem adtál nekem egy gödőjét, hogy együtt mulattam volna a barátaima. Mindenem a tiéd. Két történetet hadd hozzak ide. Az egyik, azt már elmondtam, a másikat viszont nem. De valahogy muszáj azzal kezdenem, amit már egyszer elmondtam. Picit úgy, mint hogy az apa azt mondja, hogy de hát mindenem a tiéd. Hogy szóval... Az a 16 éves kassai diáklány, akit a nővérével elhurcolnak Auschwitzba 1944-ben, és kopaszra borotválják a fejüket, és ott van a 16 éves lány, aki a családban a művész, és ott van a 18 éves lány, aki a családban a szép. És ott állnak kopaszon egymás mellett, és a szép, a 18 éves, megkérdezi a 16 éveset, és azt kérdi tőle, hogy te, Hugi, hogy nézek ki? És a Hugának az első gondolata, hogy hát erre semmi olyat nem lehet mondani, amiben egy picit is kapaszkodni lehetne, hát szörnyű. És akkor az jut eszébe, ha azt mondja, hogy szörnyű téged kopaszon látni, az nem fogja segíteni a nővérének az életét. Ezért ezt nem mondhatja, de hazudni se akar. És egyszer csak, hogy nézi a nővérének az arcát, azt mondja, te, hát milyen érdekes, hogy ameddig volt az a gyönyörű nagy hajad, addig nem is vettem észre, hogy milyen gyönyörű a szemed. De még van valami, amit itt érdemes kihangsúlyozni. Mert ez a fiatalabbik lány nem csak azt látta a nővérénél, hogy most nem a haját nézem, hanem a szemét, hanem azt mondja, ott abban a pillanatban valamit megértettem. Ez pedig az, hogy én itt rab vagyok. De annyira nem vagyok rab, hogy szabadon ne dönthetném el, hogy mit mondok a nővéremnek. Mert a nővéremnek azt mondhatom, ebben a helyzetben is, ahol úgy tűnik, hogy nincs is szabadságom, hogy mégiscsak annyi szabadságom mindig is van és lesz is, hogy eldönthessem, hogy mit mondok a nővéremnek. Ez az, amikor ez a fiatalabbik testvér rájön arra, hogy mit jelent, ami a tékozló fiú történetében így hangzik, hogy hát mindenem a tiéd. Hogy az a szabadság, amit te keresel, az a gazdagság, vagy az a vagyon, az ott van nálad. És ezt én már nem adhatom neked, mert ezt vagy te fölismered, és akkor egyszer csak megérted, hogy ez van. Valahogy, amikor a gyermek hitvilágában vagyunk, mit tartunk a sajátunkénak? Azt, amikor valami ünnepnapon, vagy amikor éppen apunak jó kedve van, vagy anyuka kapott valami plusz pénzt, és akkor hoz egy ajándékot, és azt mondja, Ferikém, ezt neked vettem. És akkor megfogom, és azt mondom, ez most az enyém. De hogy a felnőtt hit világunkban egyszer csak jön egy fordulat, és ez a fordulat úgy írható le, hogy rácsodálkozok valamire, hogy hát hiszen ez az enyém. Hát hiszen ez elvehetetlenül az enyém, hiszen ezt már régen megkaptam. És milyen érdekes, nem tudom, föltűnt, hogy a történet elején azt mondja a történetíró Lukács evangelista, hogy mikor a fiatalabbik fiú azt mondta, apám, add ki nekem az örökség rámeső részét, akkor ő szétosztotta a vagyonát. Ez azt jelenti, hogy az idősebbik fiú is egészen pontosan megkapta azt, ami az ő öröksége, csak nem fedezte föl. hogy mi az öröksége. És a másik történet, amit még nem mondtam el, egy fiatal ember, te lelkesülten oda megy a bölcshöz, és azt mondja, jaj, te bölcs, te mester, én azért jövök hozzád, mert én meg akarom találni a bölcsek kövét. Légy szíves, segíts nekem, hogy a bölcsek kövét megtalálhassam. És erre a bölcs bólint, és azt mondja, rendben van, adok neked egy láncot, fémből van. Ezzel a lánccal kell a láncot hozzáütnöd a kövekhez, és amelyik kőtől ez a lánc aranyjá változik, az a bölcsek köve. És a fiú egész életén keresztül megy a lánccal, és mindig úgy tűnik, van egy kő, talán ez az, és ráüt a lánccal, és semmi. És már idős ember, már öreg. És egyszer csak megkérdi őt a fia, aki már szintén benne van a korban, hogy apám, hát te miért csináltad ezt egész életedben, hogy lánccal odaütöttél ezekre a kövekre? És akkor azt mondja, apa, hát most már bevallhatom neked, azt mondta nekem ez a bölcs, hogy hát járjak el így, és amelyik kőre, ha ráütök, és aranyjá változik a lánc, az a bölcsek köve, de nem vettem észre semmit. És erre a fiú megnézi a láncot, és azt mondja, apa, hát hiszen ez a lánc aranyból van. A második, amikor egyszer csak fölismerjük azt, hogy mit jelent, hogy az Isten azt mondja, mindenem a tiéd. És aztán a harmadik, ami tulajdonképpen ott van a történetben újból és újból elmondva, amikor megsejtjük azt, hogy mit jelent, hogy én mindig is a fia leszek, mindig is a lánya leszek, mindig is a gyermeke leszek. Hogy ez a fiatalabb fiú megy az apukájához, és azt mondja, hogy hát apám, apám, mert az még rendben van, hogy ő az apám. De hát sajnos én már nem lehetek a fia, mert ilyet és ilyet tettem. És hogy az apa újból és újból elmondja neki gesztusokkal és szavakkal, hogy de te a fiam vagy. Miért is? Mert hogy ez megváltoztathatatlan. Hogy mindig is a fiam maradsz, és mindig is a fiam leszel. Hogy ez nem tud megváltozni. De nagy dolog, mikor rácsodálkozunk arra, hogy nem csak azt tudjuk, hogy Isten a mennyei atyánk, hanem hogy mi mindig és örökérvényűen, és visszavonhatatlanul, és fölbonthatatlanul az ő fiai és lányai, gyermekei vagyunk. Erich Fromm a következő nagyon érdekes gondolatot mondta. A legtöbb ember azt gondolja, ő tud szeretni. Csak az igazit kéne már végre megtalálni. Jön egy fordulat, azt mondjuk, ajj. Lehet, hogy ez a szeretet, amiről azt gondoltam, hogy magától értetődő, nem is olyan könnyű. És hogy az igazit meg már megtaláltam. De nagy dolog rácsodálkozni arra, hogy elvehetetlenül és megmásíthatatlanul Isten gyermekei vagyunk. És hogy ez akkor is úgy van, hogyha valami olyasmit teszünk, ami még nekünk is fáj. Attól az még fáj, de közben milyen érdekes, hogy az apa újból és újból ebben a történetben elmondja, hogy hát a te öcséd elveszett, de megkerült. Hát ő a te öcséd. És a zárásképpen egy élményemet hagyosszam meg veletek, mert délelőtt jött hozzám valaki, aki rendszeresen föl szokott keresni, hogy segítsek neki, és akkor megvolt ez a rész, és akkor azt mondja, Ferenc atya, én magát azért szeretem, mert maga félig ember. Hát ez nagyon jól esett, hogy félig ember vagyok. Szóval a harmadik gondolat így szól. De nagy dolog, nem csak azt mondjuk, hogy Isten így, és Isten úgy, és a mennyei atya, és a jó pásztor, és a többi, hanem rácsodálkozunk, hogy ebből az következik, hogy végérvényesen és visszavonhatatlanul mi kik vagyunk.